Jó napot kívánok! A mai előadásnak a témája, mint ahogy a vetítőn látják is, politikai tudás és filozófia. Túl általános ez a cím ahhoz, hogy könnyen föl lehessen ismerni, hogy valójában mi is itt a mai előadásnak a témája. Ezért annyiban szeretném jelezni egy mondatban, hogy itt már hosszú előadások óta azzal foglalkoztunk, hogy hogyan lehet a társadalomtudományok ismeretelméleti kérdései és a filozófiához való viszonyt értelmezni, megérteni. Ezt a problémát folytatnánk most tovább, és az volna az első megállapítás, vagy amiből szeretnénk kiindulni, amit a cím jelez, hogy modern tudomány, és idézőjelben régi filozófia. Azért van idézőjelben, mert a filozófia vagy filozófia, de nem lehet sem régi, sem új a szónak abban az értelmében, ami az érvényességét befolyásolja. Amiből szeretnék kiindulni, az Karen Gloynak egy magyarul is megjelent tanulmányából származik, amelyben azt ecseteli, hogy vajon a filozófia miért vesztette el a 20. század végére a korábbi imázsát, és miért lehet azt mondani, hogy a filozófia eljelentéktelenedett. Ennél azért többet is mond, mert azt mondja, hogy tulajdonképpen a filozófia nevetségessé vált, egész idáig megy el a megállapításában, és felsorol egy-két dolgot, hogy vajon a filozófia, amely jelentéktelenné vált szerinte, sőt, még egyszer mondom, nevetségessé is vált bizonyos társadalomtudományi körökben, hogy mi vette át a helyét. Azt mondja, hogy az ideológiák, a pozitivista tudományok, a politikai praxis, tehát azt, hogy a maga a politikai gyakorlat, és a hétköznapi know-how-k, tehát az, hogy mit hogyan csináljunk. Nem az, hogy miért, meg mi az értelme, hanem az, hogy egy dolgot meg kell oldanunk. Ez nap mint nap előjön mindannyiunk életében. Ehhez hozzáteszi, hogy a jelenkorunknak van néhány, ahogy ő mondja, monomítosza. Az egyik, ami összefügg nyilvánvalóan az előző sor fogalmaival, hogy a természettudományok, a technika vagy technológiának az uralma az olyan erőteljessé vált, hogy ez nem tűr meg semmilyen filozófiával összefüggő kérdést, vagy ha igen, azt legfeljebb játékszernek, a szabadidős tevékenység részeként tekintik. A második a demokrácia. Mítosz az azt jelenti, hogy itt van a demokrácia, és ezt nekünk gyakorlatilag kérdés nélkül el kell fogadnunk, vagyis hogy a demokrácia megkérdőjelezhetetlen, ez az a kontextus, amit bármit vizsgálhatunk. De magát a kontextust tulajdonképpen nem kell vizsgálnunk. A harmadik pedig, ami ezzel összefügg, az az emberi jogoknak az abszolutizálása, vagyis manapság nem lehetséges semmit sem az emberi jogok figyelembevétele nélkül elvégezni. Ez vonatkozik a közgazdaságtudományi következtetésektől kezdve a társadalomtudomány bármely ágáig, és hát természetesen beleértve a politikát is. Na most, hogyha ez a helyzet, fogadjuk el, hogy Karen Gloynak igaza van, ha ez a helyzet, akkor az a kérdés, hogy a filozófia erre hogyan tud reagálni, vagy hogyan reagált a 20. században. Én itt két lehetőséget kínálok fel. Az egyik, amely azt mondja ki, hogy a filozófiának követnie kell a modern tudomány kritériumait, és ennek megfelelően a filozófián belül kialakultak a különféle tudományfilozófiai irányzatok. Elsősorban is most csak a 20. századról beszélek, a neopozitivizmus, amely részben azonos, részben nem a nyelvfilozófia fordulatával, illetve egy analitikus logikai irányt vett a filozófia, és mindezt azért tette, hogy megpróbáljon a tudományok mai mércéjének megfelelni, és megpróbálja a modern tudományokat támogatni logikai, modellalkotó és egyéb ismeretelméleti szempontból fontos kérdésekkel segíteni. A másik irány azonban az volt, hogy a modern tudományok előfeltevéseit vetette kritikai elemzés alá, és azt mondta, hogy talán lehet, hogy a modern tudományokkal van baj, és nem a filozófiával. Ez az a 20. század elején, én két dolgot szeretnék megemlíteni, nem azért, mert nincs más, de kettőre lesz itt szükségünk a politikai tudás problémájánál. Az egyik a fenomenológia, a másik pedig az egzisztencializmus. Mind a két esetben valójában arról van szó, hogy a modern ismeretelméletek, elsősorban a pozitivizmus, ebből a szempontból, mármint a filozófia szempontjából nem elfogadható, és ezért alternatív utat kínál a fenomenológia, illetve az egzisztencializmus filozófiájával, most anélkül, hogy erről részletesebben beszélnénk. Nem akarok részletesen belemenni abba a problémába, csak jelezni szeretném, hogy ha mindezt lefordítjuk a politika nyelvére, a politika tudomány nyelvére, a politikai tudás szempontját nézzük, akkor azt mondhatjuk a régi görög szóhasználattal és szembeállítással, hogy a politikai tudás, amely természetesen mindig része volt a tudásnak és a tudománynak, valamikor Arisztotelész volt az első, aki hangsúlyozta, a politikai tudás az politikai episztemét igényel, amit hol államtudománynak fordítottak magyarra, hol politikai tudásnak fordítottak, de mindenképpen megvolt a görögség világában, a görög filozófiában az a fogalom, amit igényeltek ahhoz, hogy eligazodjunk a politika világában, mint tudás, és szembeállították a doxával, ami véleményt jelent. Vagyis a politikáról való tudás, a tudománynak a feltétele az, hogy a doxától eljussunk az episztemeig, azaz a tudásig. Összefoglalva, mert nincs időnk kitérni minden egyes részletre, összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a politika tudománynak az első szisztematikus, tehát a tudás az episztemére irányuló összefoglalását, mi utólag azt mondhatjuk, hogy ez a platóni arisztotelészi politikatudomány volt. Ennek a legjellegzetesebb vonásai elsősorban úgy foglalható össze egy-két fogalomban, hogy a politika egészét kell vizsgálni, mindig először meg kell mondanunk, hogy miről beszélünk, tehát sohasem a hogyan kérdése, nem a know-how világában vagyunk, hanem az, hogy először tisztáznunk kell, hogy miről beszélünk. Ez látszólag nagyon egyszerű dolog, de hát hányszor vagyunk vitában egymással, mármint különböző formában, közösségekben, helyzetekben, és éppen csak elmulasztjuk azt megnevezni, hogy pontosan miről is vitatkozunk. Ha bármelyik platoni dialógust megnézzük, akkor ez mindig azzal kezdődik, sőt, gyakran arról szól, hogy mi a jó, mi a bátorság, mi az igazságosság, és itt tovább, és itt tovább. Vagyis ez adja a legfontosabb jellegzetességét. Van egy harmadik is, ami már kifejezetten szembe megy a mai felfogással, ez pedig az, hogy ahogy ők fölfogták, tehát az antik filozófusok a politika világát, azt mindig a maga direktségében szemlélték. Tehát nem próbáltak modellezni, nem próbáltak különféle egyéb eszközöket önmaguk és a politika problémái közé beilleszteni, mert közvetlenül a politikához akartak hozzászólni. Ez nem azt jelenti, hogy részt vettek a politikában, hanem azt jelenti, hogy a politikai problémákat azt nem kommunikáció szempontból, nem valamilyen a tudomány vagy a tudás önmagába vett szempontjából igyekeztek szemlélni, hanem közvetlenül a valósághoz, a realitáshoz kapcsolódtak. Hogyha ezt a dolgot komolyan vesszük, mármint a platoni arisztotelészi politika tudomány, akkor ezzel teljesen világosan azt is állítjuk, hogy a politika tudománya, a politikai tudás az egyet jelentett a filozófiával, tehát nem volt különbség e között. Most szerepel még a felírás között a történelem felfedezésének a problémája, de erről majd mindjárt egy későbbi dia kapcsán szeretnék beszélni. Hát itt jön a következő gondolati egységben az a probléma, ami engem nagyon-nagyon foglalkoztat, és minden esetleges áthallás, vagy esetleges párhuzam az legyen az otthoni gondolkodásnak a része. A weimari Németország és a válság problémáját adtam címéül ennek a gondolati egységnek, ami folytatja az előző problémát, nevezetesen az, hogy a filozófia hogyan reagál a 20. századra, és nyilvánvaló az az összefüggés, hogy amikor beszéltem egy nagyon röviden az egzisztencializmusról és a fenomenológiáról, mint 20. századi filozófiai irányzatokról, akkor most, ha konkretizálni akarjuk, akkor azt láthatjuk, hogy itt két ember egy-két nagyon fontos gondolatát kell továbbvinni, ami nem választható el attól a történelmi körülménytől, amit a weimari Németország jelentett. Ugye a weimari Németország, a weimari alkotmányosság, az első világháború utáni Németországnak az alkotmánya, amely egyébként nagyon sokáig fennáll, tehát nem szűnt meg a Hitler hatalomra jutásával, azt módosítva alakították át a rendszert. Tehát a weimari alkotmányosság Németországa az később szinonimájává vált a rendetlen demokráciának, a rendetlen alkotmányos berendezkedésnek, olyannak, ami utat enged a diktatúrának. De ez a történelmi körülmény, amit úgy jelzek a harmadik pontban, hogy a liberális demokrácia kudarca, relativizmus és nihilizmus, ez lényegében a 20. század első harmadának Németországára jellemző, az első világháború után különösen. Az a jelenség, hogy a Németországban azok a liberális elvek, amit liberális demokrácia néven emlegetünk, ez válságban volt, kudarcot vallott, nem tudta kezelni az alkotmányos válságot a liberális demokrácia, és egy olyan, nem emiatt, ez egy hosszabb folyamat, de végül is egy olyan relativisztikus és nihilista szellemi állapot vett erőt Németországban a 20-as évekre, hogy ebből csak nagyon-nagyon fontos és egymással párhuzamosan kialakuló intellektuális törekvések mutathattak kiutat. Hát az egyik Edmund Husserlnek a bírálata volt. Ugye az első dián azt láttuk, hogy a fenomenológia, említettem, a modern tudomány kritikáját adja. Edmund Husserl, aki a fenomenológiának a legjelentősebb alakja, azt kifogásolta, hogy a modern tudományok egyszerűen leszűkítik a tapasztalatnak a fogalmát, úgynevezett tényekre próbálja redukálni, hogy mi a tudás, mi a tudomány, és azt mondja, hogy ez valójában az európai tudománynak a válságát jelenti. Írt is erről egy könyvet, amely az európai tudomány válságáról szól. És ennek van egy mondata, ezt nem szó szerint, tehát ezért nincs idézőjelben, amelyben azt mondja, hogy a ténytudományok ténygondolkodású embereket alakítanak ki. Vagyis, hogy elvész a filozófia szempontjából nagyon fontos az ember egészének a megértése, ami nem esztétikai probléma, nem szépészeti kérdés, hanem az emberi élet legfontosabb kérdése, hogy képesek vagyunk-e az életünket egységben kezelni. Egy másik út, de ettől nem független, a heideggeri egzisztencializmus, amely lényegében a válságot azonosította a filozófia válságával, és ő egy nagyon radikális megoldást, illetve utat kínál a filozófia számára, és egyben viszonyát megpróbálta tisztázni a modern tudományokhoz. Heidegger első és legfontosabb gondolata az, hogy a filozófia hosszú-hosszú idő óta tévúton jár, önmagának köszönheti részben, hogy milyen helyzetbe jutott, és ezt egy módon lehet kezelni, hogyha visszatér a filozófia alapkérdéséhez, a lét kérdésének a tisztázásához, hogy ezzel fog foglalkozni. Ezt úgy gondolta elérni, hogy visszamegy a filozófiának addig a pontjáig, azaz a preszokratikus filozófiáig, tehát még a platóni, arisztotelészi tudomány vagy filozófia előtti időhöz, amikor is, amiről nagyon keveset tudunk, mert töredékekben maradt fönt, de hát azért kellő anyagunk van ahhoz, hogy ezt értelmezzük, és innen próbálta a saját filozófiáját fölépíteni. A másik, amit hozzátesz, az a történelemnek a szerepe, vagy az időnek a szerepe, ezért ugye az 1927-es Lét és idő című munkájának a címében benne van, hogy mi a fő gondolati iránya. Azt állítja, hogy az ember valójában az idő végtelenségét képtelen kezelni, egész pontosan az emberi lét az olyan aránytalanul viszonyul az idő végtelenségéhez, hogy valójában az ember, amikor bekerül ebbe az időbe és értelmezi önmagát, akkor valójában történeti időben fogja meg, hogy kicsoda is ő. De ezzel egyben már is leszűkíti azt a teret, ami egyébként a léthez viszonyában elég sajátos helyzetet alakít ki, hiszen a lét végtelenségéhez egy relatíve korlátozott időt rendel hozzá, mindenképpen az idő relativizálása a történelmi időnek a bevezetése. Ezzel azonban folytatja azt az utat, ami elsősorban, bár nem kizárólag, a történelem felfedezése volt az újkorban, és a modern tudományok nagyon sokban hozzá kapcsolódnak, mint jelenség és új mércék kialakítása. Vagyis, hogy a történelem felfedezése az azt jelenti, hogy van valami, ami a történelemben lezajlik, és ennek iránya van, és a történelem az ugyanakkor az emberi létnek a gondolatait relativizálja. Ez lenne az egyik lehetséges út, ami aztán végül is összességében az egzisztencialista filozófiában csúcsosodott ki, és hát a legjellemzőbb vonása tulajdonképpen az, hogy a dolgok relativitását, relativizmusát elfogadja, ettől ugyan szenved, mint ahogy szenved attól, hogy az értékek és a viszonyítási pontok elvesztek a modern ember számára, ezt nevezik nihilizmusnak, nem függetlenül természetesen Nietzsétől, akiről könyvet is írt Heidegger, és egy nagyon fontos állomás ebben a modern tudomány és filozófia kapcsolatában. És azt is egyik kritikusa azt mondja Heideggerről, hogy valójában az egész egzisztencialista filozófia nem egyéb, mint jó, magas színvonalú intellektuális reagálás önmagunk relativizmusára és nihilizmusára. De ez már messzire vezetne, úgyhogy most erről nem beszélnék többet. Ami végül is a weimari Németországban kialakult intellektuális formában, az az, hogy valamiféle elégedetlenség van a teljes politikai helyzettel, és ez nem csak Németországra vonatkozik, hanem általában a liberalizmussal volt problémájuk. Intellektuálisan a filozófiával küzdöttek, mint teretvesztő és a modern tudománnyal szemben elerőtlenedő intellektuális tevékenység. És hát ebben a helyzetben kialakult többféle lehetőség, ami a cselekvést illeti. Heideggeri az volt, hogy a nemzeti szocializmust mint lehetséges kiutat, politikai kiutat vállalta, amikor pedig, hát ez kiderült, hogy ez nem járható út, bár ő az 1966-os Der Spiegel interjújában megerősítette, hogy ő lehetőséget látott, sőt lát a nemzeti szocializmusban, nem mint valóságos politikai tényezőben, hanem mint irányban, akkor azt is arra következtetésre is jutott, hogy a filozófia, talán nem függetlenül egy kicsit a politikai kudarcoktól, de mindenképpen a filozófia helyzetét látva a második világháború után azt mondta, hogy valójában a technológia uralma az, ami jellemzi a modern világot. A technológiában ér véget a filozófia, a technológia pedig nem egyebet jelent, mint hogy az európai ember antikvitástól a legfőbb problémája, hogy a sorsot hogyan tudja kezelni, a sorsot, amely a kiszámíthatatlanságot jelenti, amely a tragédia forrása, amely végül is a természet uralma az ember fölött kifejezésben öltött testet, ez a modern ember törekvése, hogy technológiával ezt kezelje, ez megvalósulni látszik. Ebben a Der Spiegel interjúban, mondom, 1966-ban vagyunk, megvan a teljes magyar fordítása, a neten utána lehet nézni, azzal fejezi be, vagy azt a címet adták neki, hogy már csak egy Isten menthet meg bennünket, vagyis egy teljesen pessimista felfogásra jutott, amelynek a gyökerei valahol a weimari Németországban találhatók meg, és ebben az útkeresésben, mind politikai, mind intellektuális értelemben nagyon sok minden kialakult, a cselekvési formák között ott van egy nagyon furcsa dolog, hogy kialakult a forradalmi konzervativizmus weimari Németországban, ami ugye egy logikai ellentmondásnak tűnhet. Mások emigráltak, utópikus gondolkodása, és azzal foglalkoztak, mi az utópia, illetve ilyenekkel próbálkoztak. És hát a politika, mint megváltás, amire utaltam egy későbbi heideggeri mondattal, vagyis valláspótlékoknak a keresésével. Nos, hogyan kapcsolódik ez a politikai tudáshoz, a politikai filozófia reneszánszához? Az nagyon jól látszik, és egyetlen egy rövid gondolatot szeretnék erről elmondani. Itt találnak neveket, ugye Carl Schmitt, Leo Strauss, Erich Fögelin, Anna Arendt, a legjellemzőbb alakjai, ekkor még persze fiatal emberek, Carl Schmittet leszámítva, fiatal emberek, akik keresik szintén a kiutat, és hatása alatt vannak Husserlnek, Heideggernek, tehát ezt az egész modernség, filozófiai modernség bírálatot magukévá tették, és a politikához fordultak. Ahogy Heidegger azt mondja, hogy a preszokratikus filozófiához kell fordulni a válaszokért, úgy a politikai gondolkodásban, a politika filozófia reneszánszában ezek az emberek szintén az antik politikai gondolkodáshoz fordultak, vagyis a platoni arisztotelészi filozófiához fordultak első fokon, és azt állították, hogy a platoni arisztotelészi politikatudomány ma épp úgy érvényes, mint volt akkor, amikor ez keletkezett. Na most ebből egy nagyon érdekes helyzet alakult ki, nevezetesen, hogy ezek az emberek leírva a 20. század politikai válságát, és az egész 20. századnak a két világháborús, totális rendszerekkel összefüggő, mérhetetlen pusztításait, sőt az egész, ha Arendt azt mondja, hogy a 20. század politikájának a legnagyobb veszélye az volt, hogy magát a civilizáció felszámolására törekedtek többen is ebben a politikai térben. Hát ebből egyetlen egy kiút van, visszatérni a platoni arisztotelészi politikatudományhoz. Tehát Heidegger ez elé megy, tehát számára ez is elfogadhatatlan, tehát ő a preszokratikusokhoz megy, tehát a platon arisztotelészi elé megy, míg ezek az emberek, akik azután nagyban hozzájárultak a 20. század politikai filozófia reneszánszához és a politikatudomány reneszánszához, hiszen Erich Fögelin, mint emigráns, visszatérve 1900 45 után nem végleg, az Egyesült Államokban élte le az életét, de többször visszatért, lényegében ő teremti meg a háború utáni nyugatnémet politikatudományt, ennek a teljes értelmében, tehát nem csak politikai-filozófiai értelmében. Azt akarom tehát állítani, hogy a weimari Németország sajátos intellektuális közege volt az, ahol a modern tudomány, elsősorban a modern társadalomtudomány, de a tudomány általában, és a filozófia ütközött egymással, és számtalan irányzat indult ki ebből, filozófiai értelemben, társadalomtudományi értelemben, politikatudomány értelmében, ami számunkra nagyon fontos és nagyon érdekes kérdéseket vet fel, hiszen ha csak itt felsorolt néhány politikai gondolkodónak óriási hatása volt a későbbi politikai gondolkodásra és magára a politikára is. Én úgy látom, hogy talán még egy gondolatra van idő, amit most el tudok mondani, és ez legyen akkor ebben a körben a előadásban az utolsó gondolatsor. Én négy állítást vetítettem ide ki, és arról az oldaláról szeretném most a problémát megvilágítani, hogy mi is a politikai tudásnak a célja. A négy állítás, az egyik az Arisztotelészé, ez a Nikomakoszi etikának az elején található ez a kijelentés, nem szó szerinti tartalmi összefoglalás, az államtudomány végcélja magában foglalja a többi tudomány céljait is. Azt állítja, szemben a mai felfogással, hogy a politika tudomány az, amely minden egyéb tudomány célját, tudás célját magában foglalja. Miért? Mert a politikai tudás az, amely az ember legfőbb kérdésével foglalkozik, ez pedig az, hogy mi a jó, mert minden cselekvés a jóra irányul, vagyis a cselekvés mindig erkölcsi mozzanattal van összekapcsolva, ebben az értelemben politikai számára a cselekvés, és egyáltalán a politika az a cselekvés világa, nem az elméletek világa, politikai episztemé, és azt állítja, hogy azért kell a politika tudománya, az államról szóló tudomány, a politikai tudás, hogy az emberi élet legfőbb céljához hozzá tudjunk szólni. Minden egyéb cél, az orvostudománya az, hogy gyógyítson, a hajóépítője az, hogy hajót építsen, ez mind-mind alárendelődik a legfőbb célnak, hogy az emberi élet a boldogság céljához minél közelebb kerüljön. Azt is mondhatnánk, hogy az előzőekkel összefüggésben ez a platoni arisztotelészi politika tudománynak a lényege. A második kijelentés, scientia potentia est, ez Francis Baconnek, itt már az újkor elején vagyunk, kora újkorban, Francis Baconnek tulajdonítják, de valójában filológiailag nehéz kimutatni, hogy valóban ő mondta-e, de az biztos, hogy Thomas Hobbes mondta, nevezetesen az, hogy a tudomány hatalom. Na most innentől kezdve a politikai tudásnak a célja az valamiképpen a hatalommal kezdett összefüggésben lenni, vagyis a modern tudomány, az, és most nem csak a politikai tudás, hanem minden tudás valamiképpen a hatalmi konstrukció részévé vált. Ez az, ami a modernséget megjeleníti, és oda vezet el, hogy a harmadik állítást is megtehetjük. Ugye ez a legismertebb talán ebben a körben, mármint a hallgatói körben, a tudománynak értékmentesnek kell lennie, állítja Max Weber. Semmi más nem akart mondani, mint hogy amit még Arisztotelész számára a politikai tudás célja volt, az számára már a tudomány körében nem is tartozik bele. Azaz nem kell a tudománynak az ilyen kérdésekkel foglalkozni, boldogság, jó és ehhez hasonló kérdések, vagyis az etikának nincs helye a tudományban, ezt ki kell venni belőle, és valami ilyesmit értett a tudomány értékmentességén, de hát ezt tehát további elemzéssel lehet megtisztítani. A végpont pedig, most legalábbis ebben a prezentációban, Foucault-nak az a megint csak tartalmilag összefoglalt gondolata, hogy a hatalom se nem intézmény, se nem struktúra, hanem egy adott társadalomban egy komplex stratégiai helyzet. Ezt, hogyha le akarom fordítani, ez azt jelenti, hogy a modern világban minden hatalmi kérdés, minden politikaivá vált. Vagyis a 20. századnak az, hogy totális rendszerek alakultak ki, az egyáltalán nem véletlen, és abban az értelemben, hogy bizonyos politikai rendszerek összeomlottak a modernségben, maga az alapprobléma, hogy minden politikaivá vált a modernségben, ez a mai napig fennáll. Minden politikai Foucault szerint, és a könyveiben akár a szexualitásról ír, akár ugye a börtön és büntetés problémájáról, mindenütt a hatalmi elemet találja meg, és erről szól egy igen nagy hatással Foucault-nak a műve. De ha összeadjuk ezt a vonalat, ezt az irányt, akkor végül oda jutunk ki, hogy ma tudásnak alaphelyzetben, alapdefiníció szerint azt értjük, ami a formalizáláson értünk. Vagyis azt, hogy a tudást formalizálni kell, disziplínává, fegyelemmé kell átalakítani, és ebben nincs helye olyan szempontoknak, amit a filozófia kínál, legalábbis a modern tudomány felfogása szerint. A helyzet az, hogy, és majd ezzel folytatjuk a következő alkalommal, hogy kibontsuk azt, hogy vajon a formalizált modern tudomány és a filozófiának az ember egészét érintő és arra irányuló célját hogyan tudjuk összeegyeztetni, ha össze lehet egyeztetni, mi ennek a vitának a lényege, azaz ma hogyan működik a tudomány, és hogy a filozófia milyen helyzetben van a modern tudományhoz képest. Köszönöm szépen a figyelmüket, ennyi lett volna most az előadásnak ebben a részében.